Itt a Dunántúl nyugati-délnyugati részén eleredhet az eső. Többfelé lesz a szél erős. A késő esti 15-22 fok után holnap napközben 29 és 34 fok közötti értékekre számíthatunk. Hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Szállította Tolnai Ottó. Móricz Zsigmond, Légy jó, mint halálig. Molnár Ferenc, A Pál utcai fiúk.
Amikor először kérdeztek, nem lenne kedvem szemelvényeket kijelölni kedves szerzőimtől, kedves könyveimből, szinte felkiáltottam. Hogy ne lenne, hiszen én szemelvényekben gondolkodom az irodalomról, szín és szövet mintákban. Legféltettebb, már-már misztikusnak mondható kincsem édesapámnak az a kis fekete táskája festékes üvegcsékkel, amely alapján egykor a falfestéket rendelte boltja számára. Annak a kis fekete táskának köszönve lettem képzőművészeti kritikusa, és csak utána, és a megvakult pingáló asszonyuk után jött Goethe színtana. És már is magyaráztam, hogy majd felváltva olvasunk fel a Pál utcai fiúkból és a Légy jó, mint halálikból. Persze nem úgy hangsúlyozva, mint egy ifjúsági regényt, hanem mint egy titkos, alkimista iratot. Egyszerűen imádom a Pál utcai fiúk indítását, és éppen a fent jelzett Goethei vonalon. A Bunsen lámpában fellobbanó gyönyörű smaragdzöld csíkra és a piros bőrrel bevont zsebtintatartóból szivárgó szép kék antracénre gondolok. A szavakra, mint amilyen a gigerli és a viaszos vászon, a grund és a törökméz, a prünella és a stanicli, a malagaszöllő és a Szent János kenyér. És a könyvben egész idő alatt szivárog, csöpög, az az antracén. Akkor is, amikor a törökméz közé akarják dobni a kalapjukat, és akkor is, amikor a füvészkerti kaland után indulnak haza. A tintatartó kedélyesen csöpögtette a zsebébe a sötétkék levet. Nem volt más a zsebében, mint három rész krajcár, meg a finom tintatartó, melyből vidáman folydogált a kék tinta. Előhúzta a tintás három krajcárt, és odaadta nemecseknek. Figyeljük csak meg ezt az alkímiát, az antracén és a réz vegyítési kísérletét. A farakent tinta már is Ottlik iskoláját idézi, amelynek egyik centrális, sötét jele is éppen egy tintafolt. Csoda-e, hogy már akkor, amikor először olvastam, különös ezt a könyvet még mindig először tudom olvasni, alkimistává lettem, és aztán egész életemben kékérzékenység, pozitív allergia gyötört. És aztán ott a gitt, egy még titokzatosabb anyag, és a gittegylet. Először is mondd meg nekem, mi az a gitt. Felelet helyett Weiss kivett egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez itt a gitt. És mi ez? Kérdezte a tanár. Elképzelek egy olyan könyvet, regényt, amely a gittről, a gittegyletről szól, közé teszi a jegyzőkönyveket, stb. A pártoskodás idején csak még nagyobb aktualitással bír ez a fejezet. Minden új párt alakuló közgyűlésén fel kellene olvasni. És az egész könyvben a füvészkert jelenléte, lehelete. Egyszer jártam a Pál utcában. Egy betonszobrás csodabogárt látogattunk ott meg. Az esővizes hordóban ördög kuporgott, a paradicsom karójának viszont a pipázó Sztálin támasztotta a hátát. az ördög és a Sztálin is persze betonból. Arra gondoltam, lehet ez az ember már a füvészkertet is benépesítette. Nem tudom, mi lett a sorsának a hagyatéknak. Egyszer még vissza szeretnék menni arra a környékre, hiszen ott az Üllői út és a Ludovika is. Klezsa ott volt a lét kiskadétja, ott fordította a karcerben Petőfi apostolát és a Farkasok dalát. De érdekes, Klezsa sosem említi a pesti füvészkertet, pedig előtte és utána is egész életében egyik fontos helyszíne volt, s lesz számára a zágrábi botanikus kert. Majd én is ott olvasom Klezsát, és elmesélem neki, hogy a Botanicski Vörtben olvastam a Botanicski Vörtben írt sorait arról, hogy a Botanicski Vörtben olvas. Nem ismerem a Pál utcai fiúk irodalmát, nem tudom például Ottlik szerette-e. Van egy tanulmány, amely összeveti a Pál utcai fiúkat az iskolával. A Légió mindhalálikból természetesen a Suvick jelenetre gondoltam először. Arra, amikor megeszik a cipőkenőcsöt. Az a Suvick egy olyan anyag, mint a gitt. Eszik a Suvickot. Rágják a gittet. Milyen érdekes lenne kivonni a magyar irodalom ilyen anyagait, szubstanciáit. Hiszen ezek éppen olyan dolgok, mint ama pruszti sütemény. Ha már megszűnik végkép, megszűnik-e az ideológikus és tudományos olvasat, akkor tám majd történülnek ilyen baslári értelemben tematikus olvasatai is a magyar irodalomnak. Mármint azzal foglalkoznak majd a tudorok, hogyan eszik a Suvickot, hogyan rágják a gittet, és netán pártok helyett ők is gittegyleteket fognak alapítani. Újraolvasva a Suvick fejezetet, meglepett a tanárok üde, Fellini amarkordját idéző rajza. Ahogy viseli a tanár a fejét például, az nagyon komoly, legkomolyabb kérdés. Fejünket viselni. Vagy azok a sorok a természet feletti dolgokról. Később a kisdiák kereste, írja, hogy hol találta meg legelőször életében a természet feletti dolgokról való gondolkodást, de olyankor sohasem jutott eszébe sem Valkai tanár úr, sem a többi vallástanár. Az édesanyja jutott eszébe, akivel néha éjjel-nyáron kint ültek az eperfalt. Meg az az Ottlikot idéző első hóesés. Valóban szinte azonos az iskola első hójával. Ezt, mintha Ottlik mondaná. De ez fontos volt, ez a korai hóesés. Az ilyen semmis dolgok csak majd Ottliknál lesznek fontosak, a legfontosabbak, legalábbis létügyben. Az írók ezt már tudják, de az irodalomtörténészek még nem olvasták újra Ottlik alapján ezeket a dolgokat. Kíséreljük meg tehát mi most újraolvasni Molnár és Móricz alkimista iratait.
Móricz Zsigmond. Légy jó, mint halálig. Részlet. Hát, ezen a napon bizony a kis diák nem sokat tanult, de annál nagyobb önérzetre tett szert. A pakk büszkesége dagasztotta a szívét. S még soha ilyen frissen nem ment fel a cőtusba. Ahogy benyitott, látja, hogy mindenki az asztal körül áll, s eszik. Gyanút fogott, nem tudta, mit tesznek, de megérezte, hogy baj van. Az ő csomagja fel volt bontva, azt tették. Persze óriási kacagás lett az ő rovására. A szobafőnök csak később jött, és szigorú lett. Kibontotta fel. Nem akadt gazdája. Azt mondták, hogy mikor bejöttek, akkor már fel volt bontvas az asztalra téve. Azt hitték, Misi tálalta ki. De az hazugság, mert Misi nem bontotta fel, ő a ládáján hagyta. Bár bezárta volna. Szégyelt szólni. Csak félt, hogy valami olyan is van benne, amit nem szabad másnak látni. A levelet keresgélte legelébb. Itt a levél! Kiáltott fel Andrássy, aki első diák létére szintén ludas volt a dologban. Az áistáknak nem volt második órájuk, s feljöttek a cőtusba, ők hárman bontották fel, Andrássy, Böszörményi, és egy 21. cőtusbeli, akit tök Marcinak csúfoltak. Pogácsa volt a levélbe pakolva, mert nem szabad levelet küldeni a csomagban. Misi az ablakhoz sietett vele, és elolvasta, miközben egy pogácsát majszolt. Mikor gyorsan végigolvasta, hol a kenőcs? Mondta. Micsoda kenőcs? De azt írja édesanyám, hogy kenőcsöt csinált, azzal kenjem a kezemet, ha a szél kifújja, meg a cipőmet is itassam által vele, akkor nem járja át, a víz itt van, megírva.
Kenőcs,
mondta Böszörményi sápadva.
Hát az, kenőcs volt.
Micsoda?
Hát amit kenyérre kentetek, kikente. Te kented?
Szólt elvörösödve Andrási.
Nézd csak, ő ette meg, azt még ránk enné,
kiabált Tök Marci.
Hát te nem ettél belőle, nem te kented legjobban? Nem hát, mert nem adtál belőle, alávaló pimasz, szemtelen disztó, piszok az ember. Nem azt mondtad, hogy ezt magadnak szántad?
Kiabált kivörösödve Tök Marci.
Ne ordítson itt,
kiáltott rá a szobafőnök.
Ha én ettem, ő is ette! Ha én ettem, ő is ette!
A többiek előbb elámultak, aztán rettentően kacagtak.
Én azt hittem, hogy vaj! De jó, hogy levettem belőle! Mondtam, hogy avas! Én mondtam, hogy avas! Büdös! Azt mondtam!
Kiabált Andrási.
Büdös is volt, no! Mégis megettétek? Kicsi büdös, ale jó! Jó bendőben, jó! Most aztán mi lesz? Ki lehet rókázni?
Iszonyú kacagások és ökröndözések lettek. Böszörményin mindenki nevetett, mert ő falta be a legnagyobb részét, csak azért is, hogy ne maradjon belőle Misinek. Misi eltette a csomagot a ládába. Ezen az estén nem lehetett egyébről hallani, csak a kenőcsről, amit Böszörményi meg Tök Marci bekaptak. A végén pálinkára konferáltak, s hoztak egy üveg gugyit, hogy leöblítsék a kenőcs ízét. Este Böszörményi már átkozott dühös volt, és végül is kirukkolt.
Elloptátok a késemet.
Ki lopta el?
Itt volt az asztalon. Mindenki avval lett. Mit tudom én, még vágt a zsebre.
Fogd be a szád.
Adjátok elő! Add elő te a kenőcsöt.
Mindennek ez lett a vége. Még a teológusok is mind megtudták, még akkor este a konviktusban, hogy egy kisdiáknak csomagja jött, és legelőször a csizmatisztító kenőcsöt zabálták meg belőle a cőtusbeliek. A szobafőnök borzasztó szégyelte a dolgot, azt mondta, hogy lemond a szobafőnökségről, és kiköltözik a kollégiumból. Este későn aludtak el, és még mikor mindenki szunyókált is már, akkor is megszólalt nagy úr, a kisebbik nyolcadosztályos, aki nagyon tréfás tudott lenni, pedig rémkomoly ember volt.
Ta, subickolást hallanék? Ó, valamelyiknek a hasába...
Böszörményi szuszogott az ágyban, s viharos kacagásban törtek ki a diákok a megjegyzésre. Felverték Böszörményit, ki felállott az ágyban, s a pokrócából kötelet csavacs azzal verekedett.
Elloptátok késemet, alávaló tolvaj bicsangok,
hordította.
Ilyen piszok pak, ami ez volt, ilyen kódus pak, majd azt nézzétek meg, amit én fogok kapni. Egész sűk liba lesz benne.
Ebbe is volt egy jó kis kenőcs.
Éjfél is elmúlt, még mindig tombolt, s újra meg újra fellobbant a kenőcshetsz. Másnap az iskolában folytatódott a dolog, a kenőcsevés híressé lett, s Böszörményi, mint egy kivert bika tombolt. A másik kettő nem is száradt rajta semmi, mert mindig egy bűnbak kell a világnak. A legfeltűnőbb valaki. És a kisebbek elsikkadnak, eltűnnek, hogy arra az egyre járjon a rúd, támadás és harag, és nevetség.
Ferenc, a Pál utcai fiúk. Részlet. Alulról, az udvarról a hazasiető fiúk boldog lármája hallatszott fel. A tanár úr becsukatta az ablakot, s most ijesztő lett a csönd a nagy könyvtár a szobában. Síri csöndben szólalt meg Rácz tanár úr. Itt arról van szó, hogy ti valami egyletet alakítottatok. Ezt megtudtam. Valami úgynevezett git egyletről hallottam. Akitől ezt tudom, az átadta nekem az egylet tagjainak névsorát is. Az egylet tagjai ti vagytok. Igaz-e? Senki se felelt. Mind lehorgasztott fővel némán állottak egymás mellett, annak jeléül, hogy a vád igaz volt. A tanár úr folytatta. Menjünk szépen sorjában. Mindenek előtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Nagy csönd. Egy félénk hang szólalt meg. A Weiss. Rácz tanár úr szigorúan nézett Weissre. Weiss, nem tudsz magadtól jelentkezni? Szerényen hangzott a felelet, de igen, tudok. Hát miért nem jelentkeztél? Erre megint nem felelt szegény Weiss. Rácz tanár úr rágyújtott egy szivarra, s a füstöt a levegőbe fújta. Hát menjünk szép sorjában, mondta. Először is mondd meg nekem, mi az a git. Felelet helyett Weiss kivett egy hatalmas gittet, és letette az asztalra. Egy ideig nézte, aztán olyan halkan, hogy alig lehetett hallani, kijelentette. Ez a git. És mi ez? Kérdezte a tanár. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekenni oda, és az ember a körmével kikaparja az ablakból. És ezt te kapartad ki? Nem kérem, ez az egyleti git. A tanár úr tágra nyitotta a szemét. Mi az? Kérdezte. Weiss most már neki bátorodott egy kicsit. Ezt a tagok gyűjtötték, mondta, és a választmány rám bízta, hogy én őrizzem meg, mert azelőtt Kolnai őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohasem rágta. Hát ezt rágni kell? Igen, mert különben megkeményedik, és nem lehet nyomkodni. Én minden nap megrágtam. Miért éppen te? Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles minden nap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. Itt sírva fakadt Weiss, pityeregve tette hozzá, és most én vagyok az elnök. Komoly volt a hangulat. A tanár szigorúan kiáltott. Hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Csönd lett. A tanár Kolnaira nézett. Kolnai, hol szedtétek ezt össze? Kolnai hadarva felelt, mint aki őszinte vallomással akar segíteni a helyzetén. Ez van, kérem, tanár úr, már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Weiss hozta, és azért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin, és ő a kocsi ablakból kaparta ki. Egész véres lett a körbe. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak, és én eljöttem délután, és egész délután vártam, amíg az üveges jött, és 5 órakor jött az üveges, és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a pofája gittel. A tanár úr szigorúan ráncolta össze a homlokát. Micsoda szavak ezek? Pofája a lónak van? Hát, a szája volt tele, ő is rágta, aztán oda mentem és kértem, hogy hagyjon nézni, amíg ő az ablakot csinálja, és intett, hogy hagy. És én néztem, és ő bevágta az ablakot, és elment. És mikor ő elment, akkor én oda mentem, és kikapartam a gittet az ablakból, és elvittem. De nem magamnak loptam, hanem az egyletnek. Az egy... lehet... nehek... Ő is sírt. Ne sírj, mondta Rácz tanár úr. Weiss a kabátja szélét tépdeste, és zavarában szükségesnek találta megjegyezni. Mindjárt bőg. De Kolnai csak zokogott, szívet tépően zokogott. Weiss súgva szólt rá. Ne bőgj! És azzal ő is bőgni kezdett.
Tolnai Otto összeállítása hangzott el. Közreműködött Mácsai Pál és Máté Gábor. Szerkesztő Bán Magda. Rendezte Simonyi János.
A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2015. június 30-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után hallgathatják meg. Mm-hmm.
Népek meséi. Az öt jó barát, burmai népmesék. Fordította Borbás Mária.
Szivárvány és krokodilus. Szirjam királyasszonya gyermekágyban halt meg, de amikor meggyújtották halotti mágiáját, a gyermek megszületett. Kisleány volt, s apja, a király, Vajnón hercegnőnek nevezte el. Ha nem szegény kis hercegnőt nem vihették el a székvárosban, mert temetőben született, és az emberek ezt baljós előjelnek vélték. Így aztán a király palotát emeltetett leányának a temető mellett. Idővel valóságos város épült a Dallánnak nevezett palota körül. Túl a folyótorkolaton terült el Mingaladon királyság, és a király fia, Nandár herceg, szerelemre lobbant Dallán ifjú hercegnője iránt. Sehogy sem tetszett ez Mingaladon királyának, sem a népnek, mert úgy vélekedtek ők is, hogy aki temetőben született, csak bajba, romlásba döntheti az országot. Kemény szóval megtiltotta hát a király az evezősöknek mind, hogy a fiát átvigyék Dallába, s a hercegre meg ráparancsolt, hogy soha többé ne keljen át a folyón. Mingaladon városa pedig igen közel esett a folyó ágyhoz, ahol esőfelhő, a krokodilus tanyázott, s egy napon, mikor a herceg bánatosan tekintett az eltiltott túlpart felé, éppen arra úszott maga esőfelhő. Odaúszott a herceghez, s felajánlott a szolgálatait. Hálás volt az ifjú herceg, de csak nem szállt el a bánata. Kedves gazdám, szólt esőfelhő, mit tehetnék érted? Nem segíthetsz az én nagy bajomon, esőfelhő, válaszolt a herceg. Hiszen ki is segíthetne, hogy atyám tudta nélkül átkelhessek a folyón kedvesemet felkeresni. Akkor esőfelhő felajánlotta, hogy ő bizony átviszi a herceget a szájában, majd ha leszáll az alkony. Nem láthat meg senki, mondta a krokodilus, és király atyád soha meg nem tudja, hogy megszegted a parancsát. Én meg olyan sebesen úszom, hogy egy perc se telik bele, már is odát vagyunk, s nem ártalmadra számban a levegő hiánya. Ráállt a herceg a szóra, s ettől fogva minden áldott este átkelt a folyón, a krokodilus szájában, felkereste kedvesét, és másnap virradatra visszatért. Történt pedig, hogy egy barna nevezett nőstény krokodilus szerelemre gerjedt esőfelhő iránt, de mivel az ügyet sem vetett rá, barna basszút esküdött. Igencsak elfogta az irítség, amikor látta esőfelhőt, mint úszik át nagy büszkén értékes terhével a folyón. Mivel barna megérte már a századik esztendejét is, értett az átváltozás művészetéhez. Emberbőrbe bújt hát, és elszegődött szolgának Vajnón hercegnőhöz. Nyájos is volt, ravasz is volt, könnyűszerrel beférkőzött hát a hercegnő bizalmába, és csak hamar legkedvesebb udvarhölgye lett. Azt kérdi egyszer barna hercegnőtől. Kedves úrnő, mikor a herceg eljön éjjelente, jobbján alszol-e vagy a balján? A balján, válaszol gyanútlanul a hercegnő, s a bal karja szolgál párnául. Mondta erre ravaszul barna krokodilus. Bíz ez arra val, kedves úrnőm, hogy a herceg nem szeret eléggé. Ha csak ugyan szeret, megengedi, hogy a jobbján aludj, s jobb karját használt párnául. Hát már hogy ne engedne meg bármit is, amit a kedvem tart? Méltatlankodott a hercegnő. Azt mondja erre barna. Na hát, kedves úrnőm, itt az alkalom, hogy kipróbáld. Kérd meg, ma éjjel aludhatná-e a jobbján? Nyugtathatná-e jobb karján a fejedet? Nem hiába adott ilyen tanácsot a ravasz krokodilus. Tudta ő igen jól, hogyha egy asszony fejét egy hős vagy herceg jobb karján nyugtatja, bal szerencse éri akkor az ifjút. Nem kívánt a barna herceg vesztét, de tudta, ha szerencsétlenség éri titkos útján, esőfelhőnek gyűlik majd meg a baja Mingaladon királyával. Leszállt az est, eljött az ifjú herceg kedveséhez. Az megkérte, alhatna éj az éjjel a jobbján, nyugtathatná éj fejét jobb karján. Én, kedvesem, válaszolta herceg, nem tudod-e, hogy bal szerencse ér engem, ha fejedet jobb karomon nyugtatod? Hanem a hercegnő azt gondolta, kifogást keres csak a kedvesem, mert nem szereti eléggé, nem akarja kérését teljesíteni. Nem szeretsz engem, szólt bánatosan a herceghez. Végül is az beadta a derekát, és a hercegnő egész éjjel kedvesének jobbján aludt, jobb karját használta párnául. Virradatkor lement a herceg a folyópartra, ott várta már a hűséges krokodilus. Beugrott a szájába, esőfelhő meg elindult vissza az úton. Hanem út közben, mintha köd borult volna esőfelhő elméjére, megfeledkezett utasáról, csak úszkált, órákig úszkált fel alá folyón. A szájában közben elalért a herceg, mert nem jutott levegőhöz. A király meg az udvaroncok ez alatt tővé tették Mingaladon városát, de sehogyan sem akadtak a herceg nyomára. Akkor esőfelhő megpillantotta a királyt a parton, és egyszeribe eszébe jutott, hogy a szájában hordozza urát, a herceget. Partra úszott nagy sebesen, kitátotta a száját, s óvatosan letette a herceget a király lába elé, hanem az ifjú hercegben már nem volt semmi élet. Nagy keserűség lett urrá esőfelhő szívén, s töredelmesen megvallotta a királynak, hogy került szájába az ifjú herceg. Készen vagyok a halálra, uram, királyom, szólt esőfelhő. Követem a sírba az én kedves hercegemet. Büntes hát szigorú kézzel, jó uram. Hűségesen szolgáltat, fiamat, szólt nagy bánatosan a király. A kedvéért megbocsátok hát neked. Hanem ha szolgálni kívánod halott gazdád emlékét, fordulj vissza, úsz át a hercegnőhöz, és tudasd vele a szomorú hírt. Esőfelhő vissza is úszott a folyón, s elmondta a hercegnőnek, hogy meghalt a kedvese. A hercegnő szívét annyira elöntötte a bánat meg a lelki furdalás, hisz ő okozta a herceg halálát, ő hozott rá bal szerencsét, hogy elkeseredésében megszakadt a szíve. Napnyugtakor Mingaladonban meggyújtották a herceg halotti mágiáját, Dallán felett meg a hercegnő halotti mágiájának tüze világított. Búsan nézték az emberek a folyó két partjáról az égig érő lángokat. És ahogy nézik, mit látnak? A két mágia füstje egybeolvadt, s találkozásukból szépséges szivárvány támadt az égen.
Az öt jó barát. Az öt jó barátról mesélek nektek, kedveseim. Volt egyszer négy fivér, s azoknak egy kísérőjük. Ez a kísérő voltaképpen nem is volt szolga. Erősebb is volt, tapasztaltabb is a többinél. Ő lett hát a vezetőjük, irányítójuk. A kísérőt tömzsinek hívták, mivel kicsi volt, zömök és erős. Az első fivérnek Kötekedő volt a neve, mert mindenkibe belekötött. A második fivért úgy hívták, hogy Több a többinél. Ő volt ugyanis a legmagasabb valamennyiük között. Kincstárnoknak nevezték a negyedik fivért, mert takarékos volt és gondos. Az ötödiket meg Kisöcsénynek becézték, mert a legkisebb volt és a legfiatalabb. Vándorútra indult az öt jó barát, véghez is vittek jó néhány vitézitettet, míg útjukon egy aranyvárosba értek, melynek nagy hatalmú volt a királya. Miért szednénk apránként a babért, kérdezte Tömzsi. Hódítsuk meg a királyságot, s írjuk be nevünket a történelembe. Egyet értett vele a többi, s el is mentek az aranyváros kapuja elé. Kötekedő belekötött a királyba, s csak hamar csatára keltek. Egyik oldalon a király és fegyveresei, a másikon meg az öt jó barát. A csatában Több a többinél jeles vitézi cselekedeteket vitt véghez, sikerült is legyőzniük a királyt, s a város meghódolt az öt jó barátnak.
hanem melyikük legyen most a király. A négy fivér Tömzsit választotta volna uralkodónak, mert ő a vezérük, hanem az nem vállalta. Azt mondta, uralkodjon inkább kötekedő, hisz ő kezdte meg a nagy csatát, mikor bátran belekötött a királyba. De bizony kötekedő sem állt kötélnek, ő meg azt ajánlotta, legyen a király több a többinél, hiszen ő valóban többet harcolt a többinél a csatába. De ez meg figyelmeztette őket, milyen gazdag a város, úgyhogy legyen inkább kincstárnok, a jó gazda az uralkodójuk. Kincstárnok viszont kisöcsénket ajánlotta, mert az olyan kicsi, gyenge és tehetetlen, hogy egymagába fivérei segítsége nélkül soha nem találna magának királyságot. Az ám, csak hogy kisöcsénk nagyon is aprócskának érezte magát ahhoz, hogy király legyen. Elvitatkoztak néhány órát, aztán megállapodtak, hogy mint társkirályok uralkodnak majd a városban. No, nézzétek meg a kezeteket, kedveskéim! Benneteket is szolgál öt jó barát. A hüvelykúj nem más, mint Tömzsi, aki zömök és erős. Mutató ujjatok meg kötekedő, hiszen ha pöröltök valakivel, ezt az ujjatokat szegezitek neki. Középső ujjatok vajon kicsoda? Több a többinél, mert ő a leghosszabb az ujjak között. A következő meg kincstárnok, mert a nagyok lesztek, ezen az ujjon viselitek majd a gyűrűt. És végezetül ott a kis ujjatok, aki kicsi és gyönge és alázatos. Bizony, ő a kisöcsénk. És az öt jó barát mind szolgál benneteket, kedveskéim, s ha nagyok lesztek, megszerzi nektek majd az aranyvárost, aranytrónt. A pagani jövendő mondó. Fia született a pagani király Csillagjósának. Fel is állította nyomban a gyerek horoszkópját, és azt olvasta ki belőle, hogy a fiú egykor ki fogja vágni atyjának a nyelvét. Fogta hát a Csillagjós a gyereket, beletette egy fazékba, azt meg az Iravaddi habjaira bízta. Gondolta, majd a folyó leviszi a tengerig, s ott a fiú hullámsírba vész. Úszott a fazék lefelé a folyón, de amikor elért alsó Burmába, megpillantotta egy öreg asszony, aki éppen ott fürdött, és kíváncsiságból odaúszott a fazékhoz. Meglátta benne a gyereket, partra vitte, és saját fiaként fölnevelte. Felcseperedett a fiú, s egy szép napon csatlakozott egy kereskedő karavánhoz, és elment velük egy nagy városba, melynek egyeteme is volt. Az egyetemen csillagjóslást tanult, aztán mikor elérte 16. esztendejét, abba hagyta tanulmányait, s hazatért a falujába. Szomorúan látta, hogy nevelő anyja meghalt. Felszedte hát a sátorfáját, és meg sem állt pagan városáig. Ott letelepedett, s mint jövendő mondó kereste kenyerét. Csak hamar olyan hírnévre tett szert, hogy a nép csalhatatlan mesternek nevezte. Még a király Csillagjósa is irigyelte hírnevét, márpedig, hisz emlékeztek rá, az nem volt más, mint tulajdon apja. Egyszer a pagani király eszébe vette, hogy kolostort építtet, s megparancsolta Csillagjósának, keressen kedvező előjelekben bővelkedő helyet az építkezéshez. Mikor ez megtörtént, a király odavonult kíséretével, hogy ünnepélyesen elhelyezze a kolostor alapkövét. Akkor felszólította a Csillagjóst, mutassa meg, hová helyezzék az alapkövet. A Csillagjós áttanulmányozta bölcskönyveit, aztán kinyilvánította a következő jóslatot. Nyár derekán jár ugyanaz idő, mégis déltájt esőfelhők jelennek meg az égen, s a felhők közül egy sas csap le a mezőre, csőréből pedig lejt egy halat. Ezen a helyen ér majd földet a hal, szólt a Csillagjós, és egy pontra mutatott. Ez legyen hát helye az alapkőnek.
Nagy néptömeg gyűlt össze, hogy végignézze a szertartást. Közöttük volt csalhatatlan mester is, aki most így szólt. Nem jól mondott csillagjós uram. Bizony nem ott, hanem itt ér földet a hal. Ez lesz hát helye az alapkőnek. Haragra lobbant a csillagjós, szemtelen kotnyeles tacskónak nevezte csalhatatlan mestert. Nos, akkor fogadjunk, szólt merészen az ifjú. Aki kettőnk közül eltalálta az igazi helyet, az kivághatja a másik nyelvét. A csillagjós ráállt a fogadásra, és már közeledett is a dél, s mind mélyebb lett a csend. Pontban 12 órakor sűrű felhők lepték el az eget, s a felhők közül csőrében hallal egy sas csapott le a mezőre. Aztán a nagymadár leejtette a halat, s vajon hova esett? Arra a helyre, amelyet a király csillagjósa jelölt meg. Hatalmas éjjenzésbe tört ki a tömeg, éltették a csillagjóst. Hanem a halban még volt egy szikra élet. Addig csapkodott, vonaglott, míg el nem vergődött a csalhatatlan mester megjelölte helyre. Most már az ifjú jövendőmondót ünnepelte a nép. Biztatták erősen, vágná ki a csillagjós nyelvét. Csalhatatlan mester tétovázott, hanem akkor döjfösen rákiáltott a csillagjós. Ne habozz, ifjú, vágd ki tüstént a nyelvemet. De bizony csalhatatlan mester csak a nyelve csücskét vágta le. Mikor aztán ez megtörtént, egyszerűen eszébe jutott a csillagjósnak, miféle horoszkópot állított ő tulajdonfiának sok-sok évvel ezelőtt. Titokban kutatni, vizsgálódni kezdett, s meg is tudta csak hamar, hogy csalhatatlan mester valóban a fia. Milyen nagy volt az ifjú lelkismeret furdalása, mikor megtudta, hogy nem másnak, édesapjának vágta le a nyelve csücskét, hanem az apja hamar megnyugtatta, s nyilvánosan kihirdette, maga magánál is tudósabb csillagjósnak ismeri el. Úgy hozta a véletlen, hogy abban az időben egy harmadik csillagjós is tanyázott Paganban, egy szerzetes. Igen, csak megirigyelte csalhatatlan mester dicsőségét, s titokban vesztére tört. Felkereste az ifjút, s megkérte, állítana neki horoszkópot. A mától számított hetedik nap virradatkor, így szólt csalhatatlan mester jóslata, villámcsapás fog érni téged. Ügyelj a szódra, ifjú csillagjós, szólt a szerzetes és távozott. Kieszelt egy tervet, hogyan menthetné meg életét, s tehetné köznevetség tárgyává az ifjút. A hetedik nap virradat előtt fejére tett egy jókora agyaktömböt, aztán nyakig bemerült a folyóvizébe. Gondosan vigyázta az eget, s mikor villám szántott rajta végig, a szerzetes tüstént víz alá bukott. A villám belecsapott az agyaktömbbe, hét felé törte, de a szerzetes életben maradt. Elment ekkor csalhatatlan mesterhez, és szólott hozzá nagy gúnyosan. Nos, kedves ifjú mesterem, felkelt a nap, s az én szegény fejem mégis épp maradt és sértetlen. Hol van hát a te híres villámcsapásod? Csalhatatlan mester nem is gyanította a turpisságot, és csak ugyan azt hitte, hogy meghiúsult a jóslata. Összeszedte hát mind a bölcskönyveket, tudós írásokat, s elégette egy halomban, mert elvesztette hitét a csillagjóslásban. Szolgája meglátta a pusztítást, s futott lélekszakadva a hírrel csalhatatlan mester apjához. Az meg is jelent nagy sietve, s szólott a fiához. Ne égesd el, fiam, a könyveket, add nekem inkább. Késő, apám, válaszolta az ifjú, hamuvá égtek már mind a könyveim. Add hát nekem a hamut, kérte az apja. Hanem amikor csalhatatlan mester kereste volna a hamut, látta ám, hogy egy kiskakas széjjel túrta. Ez idő óta mondja meg a jövendőt a kakas lába. Csalhatatlan mester meg annyira busult jóslatának felsülésén, hogy végül megzavarodott elméjében. Fel alá bolyongott Pagan utcáin, s jóslatokat mormolt magában. Olyan csodálatos csillagjós volt, hogy nem csak a jövendőbe látott, hanem a föld méhibe is. Meglátta mind az elásott kincseket, de mivel hivatását nagyobbra tartotta az eféle földi dolgoknál, soha fel nem ásta a kincseket, s rejtek helyükről sem szólott senki emberfiának. Most azonban, hogy elméje elborult, mutogatott erre, arra, és kiáltozott. Itt egy láda arany, ott egy fazék ezüst. Meghallotta ezt sok kincskereső. Csalhatatlan mester nyomába szegődtek, kezükben tábla és ceruza, hogy feljegyezzék a megjelölt helyet. De bizony a mester még így zavarodottan is hű maradt hivatásának eszméjéhez. S ha látta, hogy követik, hangos bimbam-bimbam kiáltással elfutott. Már jó néhány hónapja nem volt tiszta az elméje, amikor súlyosan megbetegedett, s a betegség egy kis időre visszahozta józan eszét. Vétkeztem, mikor levágtam atyám nyelve csücskét szólott, s noha öntudatlan volt a bűnöm, elmém elborulásával bűnhődöm érette. Azt is megjósolta, hogy halála után el fogják törni lábait. Ezek után csak hamar meg is halt. Elkészült a koporsója, s csak akkor derült ki, hogy túlságosan rövidre mérték. Így aztán eltörték csalhatatlan mester lábait, hogy beleférjen a koporsóba. Így történt, hogy csalhatatlan mester jóslata még halála után is beteljesült.
Mese a tolvajokról és az elásott aranyról. Egyszer egy igen-igen szegény öregember meg a felesége megpihent egy tamariszkusz fa alatt a falu határában. Azt mondja az öreg az asszonynak: belefáradtam a rőzseszedésbe, nem bánnám, ha inkább gazdagok lennénk. Sose búsulj, édes párom, mondta erre az asszony. Csak egy kis szerencse kell, és találhatunk akár egy fazék elásott aranyat is. Nevetett az öregember, tetszett neki, hogy ilyen mókásan válaszolt a felesége. Meghallotta beszédjüket a fa szelleme. Megkedvelte a két öreget, és elhatározta, hogy nagy örömben részesíti őket. Leszállt az éj, az öregember meg izgatottan felrázta az asszonyát. Kedves párom, hallgass csak meg, milyen furcsa álmom volt. Megjelent előttem a falu határában a tamariszkuszfa szelleme, és megparancsolta, ássam ki azt a fazék aranyat, ami ott rejtőzik a fától 3 lépésre keletre. Ez bizony furcsa, mondta rá az asszony, mert ugyanezt álmodtam én is. Már éppen ébreszteni akartalak, mikor felráztál. Ostobaság volna törődni az álmunkkal, szólott a férje. Mielőtt nyugovóra tértünk, arra gondoltunk mind a ketten, hogyan tréfálkoztál az elásott aranyról. Így hát az álom nem jelent semmit sem. Hanem éppen akkor járt arra egy pár tolvaj, s meghallották a jó öregek szavait. Nosza ki is rohantak nyomba a fához. A tövétől 3 lépésre keletnek, ásni kezdtek, és csak hamar rá is leltek egy agyagfazékra. Nagy izgatottan levették a fedőjét, világot gyújtottak, és mit láttak? Ott alszik mélyen egy jókora kígyó. No persze, mindjárt visszarakták a fazékfedőt, és ugyancsak haragudtak az öregemberre. Biztosan kiásta már egyszer a fazekat, aztán mikor meglátta benne a kígyót, megint betemette a földbe, kiáltott mérgesen a tolvajok vezére. Akkor aztán meghallotta lépteinket, és csak azért mondta el az egész mesét, hogy félrevezessen. Azt akarta, hogy nyomorultul elpusztuljunk a kígyómarástól. Szemet szemért, pusztuljon hát az öreg meg a felesége. Azzal nagy óvatosan rákötözték a fedőt a fazékra, aztán a jó öregek kunyhójához settenkedtek. Hallották, hogy a két öreg alaposan horkol. Belopóztak hát a kunyhóba, s az ágy lábához rakták a fazekat. Eljött a reggel, felébredt az öregasszony, és mentem megpillantotta az agyagfazekat. Nagy izgatottan felköltötte a férjét, az meg leoldozta a fedőt a fazékról. S íme elébük tárult egy nagy halom arany. Egyszeriben meggazdagodtak hát a jó öregek, s nagy jólétben kényelmesen éltek, míg meg nem haltak.
Népek meséi. Az öt jó barát. Burmai népmesék. Fordította Borbás Mária. Közreműködött Blaskó Péter, Kovács Mária és Simon György. Szerkesztette Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb 1992. szeptember 9-én hangzott el itt a Magyar Rádióban.
Thank you.
Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Lui Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.